Juliet Sophie-nak, 1946. augusztus 22. Drága Sophie! A bátyád hova tovább túlméltóság teljes lett augusztusomnak. Most már küldöncöt meneszt maga helyett Oscar Wilde leveleiért. Billy B. a délelőtti postahajóval érkezett. A tenger rakoncátlankodott, így aztán zöld volt az arca, és remegett a lába, de sportszerűen viselte. Az ebéd nem ment le a torkán, de vacsorára összeszedte magát, és az irodalmi társaság ma esti ülésén lendületes felszólalással vétette észre magát. Akadt egy kínos mozzanat is, Kit nemigen kedveli. Amikor Billy meg akarta csókolni, elhátrált előle, és közölte, nem szokok csókolózni. Te mit csinálsz, ha Dominik neveletlenül viselkedik? A helyszínen leszidod, ami mindenkinek kínos, vagy vársz, amíg kettesben maradtok? Billy B. nagylelkűen borított fájtlat az esetre, de ez csak az ő illemtudását dicséri, nem pedig Kitét. Én vártam, de azért kíváncsi vagyok a véleményedre. Amióta kiderült, hogy Elizabeth meghalt, Kit pedig árva lett, aggaszt a jövője. És a sajátom, ha nélküle kell élnem. Azt hiszem, az elviselhetetlen lenne. Majd, ha a Dölvány házaspár visszatért a szabadságáról, kérek egy időpontot Dölvány úrtól. Ő a törvényes gyám, és vele kell megbeszélnem. Nevelőszülői státuszt kérjek-e, legyek-e gyám, vagy fogadjam örökbe Kitet. Én persze az utóbbit választanám, de nem tudom, kívánatos szülőnek tartana-e Dölvány egy változó jövedelmű hajadont, akinek állandó címe sincs. Mindenről sem Sydneynek, sem az ittenieknek egyetlen szót sem szóltam. Annyi minden bizonytalan még. Mit szólna Amelia? Tetszene Kitnek az ötlet? Elég nagy már ahhoz, hogy maga döntsön a sorsáról? Hol lakjunk? Elvihetem-e a számára oly kedves környezetből Londonba? Idomuljon a nagyvárosi élet korlátaihoz, ahelyett, hogy csónakon közlekedne és temetőkben fogócskázna. Angliában számíthatna rád, Sydneyre és én rám. De mi legyen Dosival, Améliával és az egész itteni családjával? Őket senki sem pótolhatja, és hasonmásokat sem találnánk. El tudsz képzelni egy londoni óvónőt, aki van olyan érzékeny, mint Izola? Kizárt dolog. Napjában többször is végig gondolom magamban az ügyet, az összes érvel és ellenérvel együtt, és utána kezdem előről. Egy valamit azonban biztosan tudok. Egyszer s mindenkorra én szeretném Kit gondját viselni. Szeretettel ölel, Juliet. Utóirat. Ha Dölvány nemet mond és elvet minden lehetőséget, elképzelhető, hogy felkapom Kitet és illegalitásba vonulok. A pajtátokban. Juliet Sydneynek, 1946. augusztus 23. Kedves Sydney! Szóval sürgősen Rómába rendeltek, mi? Talán megválasztottak pápának? Mentségedre szólna, ha legalább ilyen fontos ügyre hivatkozhatnál, akkor talán elnézném, hogy Billy B-t küldted el a levelekért. Azt sem értem, miért nem éred be a másolatokkal? Billy szerint ragaszkodsz az eredetiekhez. Nincs a földön ember, akinek kedvéért Izola megválna tőlük, de te kivétel vagy. Kérlek, Sydney, vigyázz rájuk a legnagyobb gonddal, mert Izolának ez a legfőbb kincse. És intézd úgy a dolgodat, hogy személyesen hozd vissza őket. Nem arról van szó, mintha nem kedvelnénk Billy B-t. Nagyon lelkes vendég, most is kin van a szabadban, és vadvirágokat rajzol. Látom a kis sapkáját a növények közt. Tegnap este bemutattuk az irodalmi társaságnak, és sugárzott a boldogságtól. Az ülés végén kis beszédet is tartott, sőt, Will Tisbétől még a remekbe sikerült alma felfújtjának a receptjét is elkérte, amivel túllépte az illemtudás követelményeit, mi ugyanis csak egy lapos, összetöppett tésztacsomót láttunk középen valami sárga masszával és telemaggal. Sajnálom, hogy nem voltál jelen, mert az est előadója Augustus Serre volt, aki legkedvesebb könyvedről, a Canterbury mesékről beszélt. A plébános meséjét olvasta fel, mert hogy a papi hivatás miben létét ismeri, nem úgy, mint a többi szereplő, az ispán, a birtokos vagy a porkoláb munkakörét. De a plébános meséjén úgy felháborodott, hogy nem tudta folytatni az előadását. Neked azonban szerencséd van, mert igyekeztem mindent megjegyezni, úgyhogy észrevételeinek lényegét megoszthatom veled, nevezetesen. Augustus soha nem engedné meg, hogy gyermekei soszét olvassanak, mert általában az élet, különösen pedig Isten ellen hangolná őket. Ha a plébánosra hallgatunk, az élet egy pöcegödör, vagy legalábbis majdnem, amelyen az ember kénytelen átlábalni, miközben sarkában a gonosz, amelynek előbb-utóbb a martaléka lesz. Nem gondolod, hogy Augustusban egy költő veszett el? Szerintem igen. Szegény öregnek folyvást vezekelnie, vagy bőtölnie kell, vagy megcsomózott kötéllel korbácsolhatja magát, mivel hogy bűnben fogant. És bűnös is marad élete utolsó percéig, amikor is az Isten majd irgalomban részesíti. Gondoljátok csak meg, barátaim, mondotta Augustus. Élet fogytiglani nyomorúság, mialatt Isten egyetlen felszabadult sóhajt sem engedélyez, hogy aztán az utolsó néhány percben, bum, lecsapjon rád az irgalom. És még mi legyünk hálásak? És ez még nem minden, barátaim. Az ember soha nem lehet elégedett magával, mert akkor a gőg bűnébe esik. De mutassatok nekem csak egyetlen embert, aki gyűlöli magát. És én azt mondom, ez az ember a fele barátait sokkal hevesebben gyűlöli. Elvégre nem szerethetünk vagy tisztelhetünk másokat sem, ha önmagunkat megvetjük. Ezért hát azt mondom, szégyelje magát a plébános, és szégyelje magát soszé. És ezután nagy lendülettel lehuppant a székére. Következett két órányi élénk vita az eredendő bűnről és az eleve elrendelésről. A végén Rémi emelkedett szólásra, amire eddig nem volt példa. A helyiségben nagy csönd lett, ő pedig halkan kijelentette, ha létezik eleve elrendelés, akkor Isten maga az ördög. És ezzel senki sem szállhatott vitába, miféle Isten az, aki szánt szándékkal teremti meg Ravensbrücköt. Izola ma meghívott néhányunkat vacsorára, és Billy B. lesz a díszvendég. Izola megjegyezte, hogy igazán nem szeret idegenek hajába turkálni, de hogy az ő drága Sydney barátját megörvendeztesse, értelmezni fogja Billy B. koponya dudorait. Sok szeretettel, Juliet. Susan Scott sürgönye Julietnek. 1946. augusztus 24. Kedves Juliet! Elképedve hallom, hogy Billy B. Genszin van a levelekért. Nehogy, ismétlem, nehogy megbíz benne, semmit se adj oda. Új segédszerkesztőnk Ivor látta, mint hosszú nyelves puszikat vált a parkban Gilly Gilberttel, az esti harsona riporterével, akihez a teáskannát vágtad. Aggasztó párosítás, küld haza, de vájd levelek nélkül. Ölel Susan. Juliet Susannek, 1946. augusztus 26. délután 2 óra. Kedves Susan, igazi hősnő vagy. Izola ezennel felruház a Genszi Krumpliépite Irodalmi Társaság tiszteletbeli tagságával, kit pedig különleges, részben homokból és ragasztóval készült ajándékkal fog meglepni, jobb, ha szabadban nyitott ki. Sürgönyöd a legjobbkor futott be. Izola és Kit elmentek gyógyfüveket szedni, és egyedül voltam a házban Billy B-vel, legalábbis legjobb tudomásom szerint, amikor elolvastam a sürgönyödet. Nyomban felrohantam a lépcsőn, és benyitottam a szobájába. Billy B bőröndöstül, retikülöstül eltűnt, és a leveleknek is nyomuk veszett. Halálra rémültem. Lerohantam, és felhívtam Dossit. Jöjjön gyorsan, keressük meg együtt. Át is jött, de először telefonált Bookernek, hogy nézzen körül a kikötőben, és bármibe kerüljön, akadályozza meg, hogy Billy Bee elhagyja a szigetet. Dossi hamar jött, és sietve elindultunk a város felé. Én mögötte ügettem, és benéztem a sövények meg a bokrok közé. Éppen Izola tanyájához értünk, amikor Dossi egyszer csak megtorpant, és hatalmas nevetésben tört ki. Ott, a füstölő előtt csücsült a földön Kit és Izola, az ártatlanság szobraiként. Kit az új plüssmenyétjét szorongatta, Billy Bee-től kapta ajándékba, és egy nagy barna boríték is volt a kezében. Izola Billy Bee bőröngyén ült, közben pedig a füstölőből rémséges vinnyogás hallatszott. Rohantam Kithez, hogy a borítékkal együtt magamhoz szorítsam, Dossi pedig kihúzta a füstölő zárjából a fapecket. Billy Bee az egyik sarokban kuporgott, átkozódott és csapkodott, és körülötte verdesett Zenóbia, Izola papagája. Billy Bee kis sapkáját már megkaparintotta, és a levegőben angóra szálak kavarogtak. Mialatt Billy Bee folyamatosan sikoltozott, Dossi felemelte és kihozta. Állítólag egy tébolyult boszorkány támadt rá, boszorkány inosával, egy ördögfattya gyerekkel egyetemben. De megkeserüljük mi még ezt, feljelentés, bűnügyi eljárás, börtön vár az egész bandára. Nem egy hamar látjuk meg a napfényt. Te nem fogod meglátni, alattomos bestia, harsogta Izola. Hálátlan rabló! Elloptad a leveleket, visítottam. Kiloptad őket Izola kekszes dobozából, és el akartál osonni velük. Mit akartatok vele kezdeni, te meg Gilly Gilbert? Semmi között hozzá, süvöltötte Billy Bee. Várj csak, amíg megtudja, mit műveltetek velem. Mondd csak el neki, vágtam vissza. Avasd be a világot a kisdet játékaitokba. Már látom a főcímeket. Gilly Gilbert bűnre csábít egy nőt. A szerelmi fészektől a dutyig. Részletek a harmadik oldalon. Ettől egy kicsit elcsitult, és ekkor a nagy színészek hibátlan ütemérzékével megjelent Booker, akit megnövesztett, és utcolván hivatalossá tett egy ócska katonakabát. Vele volt Rémi is, kezében kapával. Booker a jelenet láttán olyan vadul és gyűlölködve merett Billy Bee-re, hogy már-már megsajnáltam szegényt. Aztán karon ragadta, és így szólt. Most pedig összeszedi minden igazoltan sajátjának mondható holmiát, és eltakarodik. Ezúttal még nem veszem őrizetbe, de tőlem nem szabadul. Elkísérem, és személyesen rakom fel a legközelebbi angliai hajóra. Billy Bee támolyogva szedte össze a bőröngyét és a táskáját, majd Kitnek rontott, és kitépte karjai közül a plüssmenyétet. Bár sose adtam volna neked, te kis dög! De pofon vágtam volna, és képzeld, így is tettem. Sőt, megesküdnék, hogy meglazítottam a hátsó fogait. Magam sem értem, de az itteni élet sok mindenre ráviszi az embert. Majd lekoppan a szemem, de el kell mondanom, miért indult el Kit és Izola már korán reggel botanikai gyűjtőútra. Izola az este megtapogatta Billy Bee koponya dudorait, és nagyokat hümmögött. Billy Bee kétszínűségi dudora akkora volt, mint egy libatojás. Ezután Kit elmondta, hogy látta Billy Bee-t, amint a konyhában kutat. Izolának több se kellett, és közösen megállapodtak a nyomozási tervben. A mai napon követik Billy Bee-t, és majd meglátják, mire mennek. Korán keltek, meglapultak a bozótban, és látták, amint Billy Bee Lábujhegyen kisurran a házam hátsó ajtaján, kezében egy nagy borítékkal. Egy ideig követték, majd amikor a tanyához értek, Izola lecsapott rá, és bevonszolta a füstölőbe. Eközben Kit összeszedte a földről Billy Bee minden holmiát, Izola pedig fogta a papagáját, a klausztrofóbiás Zenóbiát, és bedobta Billy Bee mellé a füstölőbe. De mondd, Susan, mit akarhatott Gilly Gilbert a levelekkel? Nem tartottak tőle, hogy lopásért rács mögé kerülnek. Annyira hálás vagyok Ivornek és neked. Kérlek, tolmácsold neki a köszönetemet mindenért. Az éles szeméért, a gyanakvó természetért, a józan gondolkodásáért. Sőt, Tudok jobbat, csókold meg helyettem, remek fickó. Sidney igazán előléptethetné segédszerkesztőből főszerkesztővé. Ölel Juliet. Susan Julietnek. 1946. augusztus 26. Kedves Juliet, Ivor valóban remek fickó, és ezt meg is mondtam neki. Megcsókoltam a te nevedben, és utána a magam nevében is. Sidney pedig valóban előléptette, ha nem is főszerkesztővé, de szerintem már közel jár hozzá. Hogy mi volt a terve Billy B-nek és Jillynek? Emlékszel, még nem voltunk Londonban, amikor a teáskanna botrány betört a főcímek közé, és lemaradtunk az egész hajcihőről. Minden újságíró és kiadó, aki gyűlöli Jilly Gilbertet meg az esti harsonát, és ilyenekben nincs hiány, tapsolt örömében. Roppant viccesnek találták az esetet, és Sidney sajtónyilatkozata sem hatott valami megnyugtatóan, inkább feltüzelte őket, hogy még jobban élvezzék a botrányt. Nos, sem Jilly, sem a harsona nem hisz a megbocsátásban. A jelszavuk visszaütni. Maradj csendben, és várj türelmesen, amíg el nem jön a bosszú órája, mert hogy eljön, az biztos. A szegény mafla Billy B., úgyis mint Jilly megbűvölt szeretője, még jobban szenvedett a szégyentől. Te is elképzelheted, amint összebújva tervezgetik a bosszút. Billy B. feladata az volt, hogy beépüljön a Stephen and Starkba, és kiszimatolja, mivel árthat neked és Sidneynek, vagy, ami még jobb lenne, mivel tehetne benneteket köznevetség tárgyává. Te is tudod, milyen futó tűzszerűen terjednek a hírek a kiadók világában. Mindenki tudja, hogy ez idő szerint Gerszin vagy, és könyvet írsz a megszállásról, az elmúlt két hétben pedig azt is rebesgetni kezdték, hogy a szigeten egy új Oscar Wilde műnyomára bukkantál. Sir William előkelő szellem, de nem valami diszkrét. Ilyen alkalomnak Jilly nem állhatott ellent. Billy B-t bízta meg a levelek ellopásával. Az esti harsona majd leközli őket, és letarolja kettőtök elől a szenzációt. Micsoda móka lenne! A feljelentésekkel ráérnek később foglalkozni. Az pedig, hogy Izolával is kibabrálnának, senkit sem izgatott. Hány ingerem lesz, ha arra gondolok, milyen közel voltak a sikerhez. Isten áldja meg Ivort és Izolát. No meg Billy B. kétszínűségi dudorát. Ivor kedden odarepül, hogy másolatot készítsen a levelekről. Talált Kitnek egy sárga bársonymenyétet, smaragdzöld ragadozó szemmel és elefántcsont tépőfogakkal. Azt hiszem, Kit ezért hajlandó lesz megpuszilni. Neked is szabad, de csak éppen hogy. Nem akarok fenyegetőzni Juliet, de Ivor az én tulajdonom. Szeretettel ölellek, Susan. Sidney sürgönye Julietnek, 1946. augusztus 26. Soha többé nem hagyom el Londont. Izola és Kit rendjelet érdemel, te nem kevésbé. Szeretettel, Sidney. Juliet Sophie-nak, 1946. augusztus 29. Kedves Sophie, Ivor jött és elment, Oscar Wilde levelei pedig visszakerültek Izola kekszes dobozának biztonságába. Valamelyest megnyugodtam, de alig várom, hogy Sidney elolvassa őket, őrületesen izgat, hogy mi a véleménye. A nagy kaland napján egész nyugodt voltam, csak később, amikor Kit már lefeküdt, fogott el az idegesség, és zaklatottan járkáltam fels alá. Hamarosan kopogtak, és az ablakból csodálkozva és enyhe zavarban Dosit pillantottam meg. Kitártam az ajtót, hogy üdvözöljem, de a lépcsőn ott állt mellette Rémi is. Ahogy létemre voltak kíváncsiak. Milyen kedves. Milyen unalmas. Azt hiszem, illenék már, hogy Réminek honvágya legyen Franciaország után. Olvastam egy cikket egy Giselle Pelletier nevű nőről, aki 5 évig volt Ravensbrückben politikai fogolyként. Ő maga arról ír, milyen nehéz túlélőként beilleszkedni a mindennapi életbe. Franciaországban senki sem akar tudni róla, milyen volt az élet a táborokban, még a családtagok és a baráti kör sem. És azt hiszik, a volt táborlakónak is jobb, ha nem gondol többé a szörnyű élményekre, és őket sem traktálja velük. Pelletyié szerint nem az a lényeg, hogy részletekkel akarná ostromolni a többieket. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember nem tehet úgy, mintha mindez nem történt volna meg vele. Ideje, hogy az egészet magunk mögött hagyjuk, ez most az új jelszó Franciaországban. Mindez, a háború, a Vichy kormány, a milícia, a Drancy, a zsidók sorsa, a múlté, végtére is nem csak te szenvedtél, hanem mi, többiek is. Ezzel az intézményesített amnéziával szemben csak az segít, írja a szerző, ha más túlélők társaságát keresett. Ők tudják, milyen volt az élet a táborokban. Te belekezdesz valamibe, ők folytatják. Beszélnek, panaszkodnak, sírnak, egyik történet követi a másikat, van köztük tragikus, és van köztük abszurd, néha még nevetni is képesek. És a megkönnyebbülés határtalan. Lehet, hogy más túlélők társasága Rémi számára is jótékonyabb lenne, mint Genszi pásztori idéje. Fizikailag már erőre kapott, nem is olyan képtelenül sovány, mint volt, de most is olyan a tekintete, akár az űzött vadé. Dölvájn úr hazatért a vakációból, és meg kell kérnem, hogy fogadjon. Hamarosan meg kell beszélnünk Kit dolgát. Egyre csak húzom, halogatom. Annyira reszketek, hogy nem lesz hajlandó tárgyalni róla. Bárcsak anyásabb külsőm volna. Már arra is gondoltam, hogy veszek egy csipkés válkendőt. Ha tanukkal kell bizonyítanom a szava hihetőségemet, vállalkoznál rá? Ismeri már Dominika betűket? Ha igen, akkor szép nyomtatott betűkkel megírhatná a következő szöveget. Tisztelt Dölvájn úr! Juliet Ashton nagyon rendes hölgy. Józan, tiszta, megbízható. Igazán meg kellene engednie, hogy ő legyen Kit McKen a mamája. Tisztelettel James Dominic Strahan. Ugye még nem számoltam be neked Dölvájn terveiről Kit Genszi örökségét illetően. Szerződ tette Dawsit, és az általa összeállítandó szakembergárdát a nagyház rendbehozatalára. A lépcsőkorlátokat ki kell cserélni, a falakról és a képekről el kell távolítani minden firkát, pótolni kell minden a falból kiszaggatott vezetéket, kitisztítani a kéményeket és a légaknákat, ellenőrizni a húzalokat, fugázni, ha jól mondom, a terasz kövezetét. Azt még nem tudja, mit lehet kezdeni a könyvtár faburkolatával. Szépen faragott gyümölcsös és szalagos fríz díszítette, a németek azonban célba lőttek rá. Mivel az elkövetkező néhány évben a kontinensre irányuló turistaforgalom pangani fog, Dölvájn úr azt reméli, hogy a csatorna szigetekből ismét turista paradicsom lesz, és Kit háza kiválóan alkalmas lenne rá, hogy nyaralni vágyó családok kibéreljék. De térjünk rá más, különösebb eseményekre. A Benoit nővérek Kittel együtt meghívtak már a teára. Még sohasem láttam őket, és a meghívás is furán hangzott. Azt kérdezték, hogy Kitnek biztos szeme van-e, tud-e célozni, és kedveli-e a ceremóniákat. Döbbenetemben Ebenhez fordultam, ismeri-e a két nővért, és biztos-e, hogy épp elmélyűek. Eben rázkodott a nevetéstől, és kijelentette, hogy nincs velük semmi baj. Jean és Elizabeth 5 éven át minden nyáron meglátogatták őket, ilyenkor keményített köténykét, fényesre suvickolt lakcipőt és kis csipkekesztyűt viseltek. Azt ígérte, mi is nagyon jól fogjuk érezni magunkat, ő pedig örömmel látja, hogy feléledőben a régi hagyományok. Okvetlenül menjünk el, mert pompás uzsonnát fogunk kapni, utána pedig remek szórakozásban lesz részünk. Mindebből azonban nem is sejtettem, mi vár ránk. A hölgyek egypetélyű ikrek és a 80-as éveiket tapossák, előkelők és finomkodók. bokáig érő fekete zsorzsett ruhát viseltek. A felső rész és a szoknya szegélye fekete borostyánkövel kivarva, galambfehér hajukat tejszínhabszerű fonatokban púpozták a fejük tetejére, komolyan mondom, Szofi, elragadóak voltak. Bűnösen bőséges uzsonnát kebeleztünk be, de alig tettem le a csészémet, amikor a húgánál 10 perccel idősebb Ivon így szólt. Azt hiszem, húgocskám, Elizabeth gyermeke még túl kicsi. Mire Ivett? Azt hiszem, nővérkém, igazad van, de talán Ashton kisasszony kisegíthet bennünket. Szerintem nagyon bátor voltam, amikor azt feleltem, hogy a legnagyobb örömmel, holott fogalmam sem volt, mire akarnak rávenni. Milyen kedves magától, kisasszony! A háború alatt ezt is megtagadtuk magunktól, úgy éreztük, vétenénk a koronához való hűség ellen. A köszvényünk annyit romlott, hogy még a ceremóniákba sem kapcsolódhatunk be. Annál nagyobb lesz az örömünk, ha elnézhetjük magát. Ivett a tálaló egyik fiókjához lépett, Ivon pedig kihúzta a nappali és az ebédlő közti tolóajtó egyik, addig rejtve maradt szárnyát. A szárnyra a windsori hercegnő, a korábbi Wallis Simpson asszony egész oldalas, egész alakos barnított fotója volt ragasztva, mint megtudtam, a Baltimore Sun egyik a 30-as évek végéről keltezett számának társasági rovatából vágták ki. Ivett a kezembe nyomott 4 ezüsthegyű, jó súlyú és elég félelmetesnek látszó dobónyilat. A személyre célozzon, kedvesem, mondta. Így is tettem. Nagyszerű. 4-ből 3 nővérkém, majdnem felér a kedves Jane-nel. Elizabeth az utolsó pillanatban mindig elrontotta. Hajlandó lesz jövőre is megpróbálni? Egyszerű mese, de annál szomorúbb. Ivett és Ivon imádta a Velszi herceget, hogy milyen aranyos volt a golfnadrágjában, és hogy táncolta a valcet. Hát még milyen jól állt rajta a frak. Csodálatos királyi jelenség volt, amíg az a céd a személy meg nem kaparintotta. Kirántotta alul a trónt, oda lett a koronája. Kis hián megszakadt a szívük. Kitett megbabonázta az egész jelenet, ami igazán érthető. Gyakorolni fogom a célba dobást. 4-ből 4. Ezentúl ez lesz életem célja. Neked nem hiányzik, hogy gyerekkorunkban nem ismertük a Benoit nővéreket? 1000 csókot küld sok szeretettel, Juliet. Juliet Sidneynek, 1946. szeptember 2. Kedves Sidney, ma délután történt valami. Bár jól végződött, eléggé felizgatott, és nem tudok elaludni. Neked írok, nem pedig Sophie-nak, mert ő várandós, te pedig nem vagy az. Te nem vagy kényes állapotban, hogy felizguljál, míg Sophie igen. Oh, Istenem, már fogalmazni is elfelejtek. Kit izolánál volt. Mézes kalácsemberkéket formáztak. Réminek meg nekem tintára volt szükségünk. Dószinak pedig git kellett a nagyházhoz, így hát 3-an bementünk Szentpéterportba. A sziklák közti sétaútat választottuk a Furman öböl fölött. Gyönyörű út, bár eléggé köves és kanyargós. Mivel egy szakaszon összeszűkült, megelőztem Rémit és Dawsit. A kanyarban egy magas, vöröshajú nő éppen megkerült egy nagy sziklát, és közeledett felénk. Vele volt a kutyája is, egy jól megtermett farkaskutya. Nem volt pórázon, és amikor meglátott, majd megkergült örömében. Én jót nevettem az ugrándozásán, a nő pedig felém kiáltotta, ne féljen, sosem harap. A kutya felugrott, a vállamra tette a mancsát, és egy nagy nyálas puszit akart adni. Ekkor a hátam mögül zajt hallottam, valami borzalmas, elfojtott hörgést és öklendezést, ami nem akart véget érni. Le sem bírom írni. Megfordultam, és láttam, hogy Rémi az. 2 rét görnyedt és hányt. Dószi elkapta és tartotta közben. Görcsösen, fuldokolva hányt, mindkettőjüket bemocskolva. Nem tudom, mi volt a rosszabb, nézni vagy hallani. Kergesse el azt a kutyát, Juliet, most rögtön! – üvöltötte Dossi. Lázasan próbáltam ellökni magamtól a kutyát, az asszony maga is szinte hisztérikus állapotba került, sírt és mentegetőzött. Én közben fogtam a kutya nyakörvét, és azt hajtogattam, nincs semmi baj, nem a maga hibája, de most kérem, fogja a kutyát, és menjenek el. A végén engedelmeskedett, maga után vonszolva a szegény megzavarodott jószágot. Rémi ekkorra már megnyugodott, csak lihegve kapkodott levegő után. Dossi a feje fölött odaszólt, vigyük el magához, Juliet, az van legközelebb. Azzal felkapta Rémit, és elindult vele. Én pedig tehetetlenül riadtan caplattam mögöttük. Rémi reszketett, és jéghideg volt a teste, így hát forró fürdőt készítettem neki, és miután átmelegedett, lefektettem. Mivel már félálomban volt, nyalába fogtam a ruháját, és lementem. Dossi az ablaknál állt, és kibámult rajta, majd anélkül, hogy megfordult volna, így szólt. Egyszer elmondta nekem, hogy az őrök nagy testű kutyákkal grasszáltak, és létszám ellenőrzéskor felhergelték, és a sorban álló nőkre uszították őket, csak úgy, szórakozásból. Úristen, Juliet, de ostoba voltam. Azt hittem, ha itt van köztünk, könnyebben fog felejteni. De a jó szándék nem elég, nem igaz? Messze nem elég. Hát nem, nem elég, feleltem. Dossi nem szólt többet, csak biccentett nekem, is elment. Felhívtam Améliát, hogy elmondjam, mi történt Rémivel és hol van, aztán nekiálltam mosni. Izola hazahozta Kitet, megvacsoráztunk, és lefekvésig snapsliztunk. Csak hogy nem tudok elaludni. Annyira szégyellem magam. Valóban azt hittem, hogy Rémi már sokkal jobban van, és nyugodtan hazamehet. Vagy csak azt akartam, hogy hazamenjen. Azt gondoltam el, hogy legfőbb ideje, hogy visszatérjen Franciaországba, és folytassa, de tulajdonképpen mit folytasson? Igenis, ezt gondoltam, és undorodom magamtól. Sok szeretettel, Juliet. Utóirat, ha már a gyónásnál tartok, akár elmondhatok neked valami mást is, ahogy ott álltam a karomon Rémi szörnyű állapotban levő holmiával, és érezve Dossi tönkretett ruhájának a szagát, csak az járt a fejemben, amit mondott, a jó szándék nem elég, nem igaz? Ez azt jelenti, hogy mást nem érez Rémi iránt. Igen, egész este ezen a kóbor gondolaton rágottam. Sydney éjszakai levele Julietnek, 1946. szeptember 4. Kedves Juliet, ez a kóbor gondolat mindössze annyit jelent, hogy szerelmes vagy Dossiba. Most meg vagy lepve? Mert én nem. Fogalmam sincs, mi tartott ilyen sokáig. A tengeri levegő állítólag kitisztítja az ember fejét. Szeretnélek meglátogatni és személyesen megtekinteni Oscar leveleit, de csak 13-án tudok elszabadulni, megfelel? Szeretettel ölel, Sydney. Juliet sürgőnye Sydneynek. 1946. szeptember 5. Kedves Sydney, kibírhatatlan vagy, főleg amikor igazad van. Ha csak 13-án láthatlak, az is nagyszerű. Ölel Juliet. Izola Sydneynek, 1946. szeptember 6. Kedves Sydney! Juliet elmondta, hogy a saját szemével fogja megtekinteni Fenn nagyi leveleit. Én meg azt mondom erre, hogy legfőbb ideje, nem mintha nehezteltem volna magára. Ivor helyes fiú, bár le kéne szokni azokra a vékony kis masnis nyakkendőkről. Figyelmeztettem, hogy nem előnyösek, de őt jobban érdekelte, hogy miért kezdtem gyanakodni Billy B. Jonesra, meg hogy hogyan eredtem a nyomába, és zártam be a füstölőbe. Azt mondta, első osztályú detektív munka volt, és maga Miss Marple sem csinálhatta volna jobban. Miss Marple egyébként nem a barátja, hanem egy regényben szereplő női detektív, aki az emberi természetről szerzett ismeretei révén old meg olyan bűnügyeket, amelyek a rendőrség képességeit meghaladják. Szavai nyomán elgondolkodtam, milyen jó lenne, ha én is rejtélyeket bogozhatnék ki, csak sajnos nincs tudomásom ilyenekről. Ivor szerint azonban suskust mindenütt találni, és amilyen kifinomult ösztöneim vannak, átképezhetném magam egy újabb Miss Marple-lá. Napnál világosabb, hogy maga kitűnő megfigyelő, már csak gyakorolnia kell, vegyen észre mindent, és írja fel. Elmentem Améliához, és kölcsönkértem néhány könyvet, amiben Miss Marple szerepel. Igazi csodabogár, nem gondolja? Csak ül szép, nyugodtan, kötöget, és közben észrevesz mindent, ami másoknak fel sem tűnik. Én is kihallgathatnék minden gyanús megjegyzést, és a szemem sarkából kifigyelhetném a dolgokat. Megjegyzem, itt genszín nincsenek megoldatlan rejtélyek, de ettől még egy szép napon támadhatnak ilyenek, és ha így lesz, én majd készen állok. Változatlan élvezettel lapozgatok a Koponya dudoros könyvben is, amit küldött, és remélem nem veszi sértésnek, ha új hivatás felé kacsingatok. Még most is bízom a dudorok igazmondásában, de a helyzet az, hogy a maga kivételével már minden számomra fontos személy dudorait kitapogattam, és előbb-utóbb ezt is megunja az ember. Juliet azt mondja, jövő pénteken ismét ellátogat hozzánk. Kimehetek a reptérre, és elvihetem Juliethez. Eben másnap tengerparti vigasságot rendez este, és azt mondja, magát is szívesen látja. Eben szinte soha nem hív vendégeket, de ezúttal, mint mondja, örömteli bejelentésre készül. Ünnepelni fogunk, de mit? Talán valamilyen esküvőt akar bejelenteni? De ki esküszik kivel? Remélhetőleg nem ő maga készül házasodni. Az asszonyok többnyire nem engedik el este a férjüket, és nekem nagyon hiányozna ebben társasága. Szeretettel barátnője Izola. Juliet Sophie-nak, 1946. szeptember 7. Drága Sophie-m! Végre összeszedtem a bátorságomat, és megmondtam Améliának, hogy örökbe szeretném fogadni Kitet. Nagyon sokat jelent nekem a véleménye. Annyira szerette Elizabethet, és Kitet olyan jól ismeri, és többé-kevésbé rajtam is eligazodik. Fontos volt, hogy jóvá hagyja a tervemet, és rettegtem tőle, hogy esetleg ellenzi. Még a Tea is cigányútra ment, de a végén csak kibögtem, amit akartam. A megkönnyebbülése olyan egyértelmű volt, hogy valósággal megdöbbentem. Fogalmam sem volt, mennyire aggasztja Kit jövője. Belekezdett egy mondatba, ha lehetne még egy, de aztán elhallgatott és újrakezdte. Szerintem mindkettőjük számára csodás lenne, a lehető legjobb, ami csak... De itt újra elnémult, és elővette a zsebkendőjét, és utána persze én is elővettem a magamét. Miután kipityeregtük magunkat, további terveket kovácsoltunk. Amelia elkísért Dölványhoz. Ismerem, hátul gombolós kora óta, jelentette ki, nekem pedig majd nem mer nemet mondani. És ha Amelia az ember pártjánál az olyan, mintha a harmadik hadsereg masírozna a nyomában. De történt valami egészen csodálatos is, ami még Amelia jóváhagyását is túlszárnyolja. Az utolsó kétségeimből sem maradt, Morzsányinál több. Emlékszel, amikor meséltem neked a zsinórral átkötött kis dobozról, amelyet sokszor láttam Kitnél? Még azt hittem, hogy egy döglött mennyét van benne. Kit ma reggel bejött a szobámba, és addig simogatta az arcom, amíg felébredtem, és nála volt a doboz. Szó nélkül kibogozta a zsinort, és levette a doboz tetejét. Majd a selyempapírt széthúzva a kezembe adta, és képzel csak Sophie. Hátrább lépett, és úgy figyelte az arcomat, amíg egyenként megnéztem, mi van a dobozban, és utána mindent kiraktam a takaróra. A doboz a következőket tartalmazta. Egy parányi lyukhímzéses babapárnát. Egy kis fényképet Elizabethről, amint ás a kertjében, és felnevet Dossira. Egy enyhén jázmin illatú női zsebkendőt, egy férfi pecsétgyűrűt, és egy kis bőrkötésű gyűjteményt Rilke verseiből, ezzel az ajánlással Elizabethnek, aki beragyogja a sötétséget, Krisztián. A könyvecskében egy többszörösen összehajtogatott cédula lapult. Kit bólintására óvatosan kihajtogattam, ez állt rajta. Amélia, ha Kit felébred, csókold meg helyettem. Hatra itt leszek, Elizabeth. Utóirat. Mit szólsz, milyen gyönyörű lábacskája van? A könyv alatt volt még Kit nagyapjának első világháborús kitüntetése, a bűvös jelvény, amelyet Elizabeth élire tűzött, amikor a kisfiút Angliába evakuálták. Áldja meg az Isten a jó szívéért. Bizonyára ő adta vissza Kitnek. A kincseit mutatta meg nekem Sophie. Le nem vette a szemét rólam. Mind a ketten ünnepélyesen komolyak voltunk, és ez egyszer nem sírtam el magam. Csak kitártam a karom, ő pedig belesimult az ölelésbe, majd mellém bújt a takaró alá, és azonnal elaludt. Az én szememre nem jött álom. Boldogságomban a további életünket tervezgettem. Nem akarok többé Londonban élni. Szeretem Gensit, és itt akarok maradni azután is, ha az Elizabeth könyvet befejeztem. Nem tudom elképzelni Kitet Londonban, hogy egész nap cipőben kelljen járnia, hogy futkározás helyett csak gyalogoljon, hogy ne nézhessen be a malacokhoz. Mindennek vége lenne. Nem horgászhatna többé Ebennel és Elivel, nem látogathatna el Améliához, nem kotyvaszthatna varázsitalokat Izolával, és ami a legfájóbb, nem császkálhatna mindenhová Dosszival, nem tölthetne el egész napokat vele. Azt hiszem, ha a gyámja leszek, továbbra is itt lakhatunk, Elizabeth házikójában. A nagyházat pedig megtarthatjuk a dologtalan gazdagok nyaralójának. Az Izziből származó hatalmas bevételemen pedig vehetnék egy lakást Londonban, hogy legyen hol megszállnunk, ha Kittel együtt odalátogatunk. Az ő otthona itt van, az enyém pedig itt lehet, ha akarom. Az írók Gensin is írhatnak, lásd Victor Hugo-t. Az egyetlen hiányérzetem London vonatkozásában Sydney és Susan, a Skóciához való közelség, az új színházi bemutatók és a Harrods élelmiszerosztálya. Imádkozz velem együtt, hogy Dolvine úr józanul ítéljen. Tudom, hogy okos ember, tudom, hogy kedvel, tudom, hogy tudja, milyen boldog mellettem Kit, és azt is, hogy ez idő szerint képes vagyok eltartani két embert, és ezekben a küzdelmes időkben ki az, aki ennél többel kérkedhet. Amélia azt mondja, még ha férj híján nem is tart alkalmasnak örökbefogadásra, a gyámságot akkor is készséggel átruházza rám. Jövő héten Sydney ismét ellátogat Gensire, bárcsak te is vele tarthatnál, annyira hiányzol. Szeretettel ölellek, Juliet. Juliet Sydneynek. 1946. szeptember 8. Kedves Sydney! Kittel mezei pikniket rendeztünk, hogy nézhessük, amint Dosszi hozzálát Elizabeth leomlott kőfalának felépítéséhez. Remek ürügy volt, hogy megleshessem őt és a dolgokhoz való hozzáállását. Nos, minden egyes követ külön megvizsgált. Latolgatta a súlyát, gondolkodott, és úgy helyezte el a falban. És ha az eredmény egyezett az elképzelésével, mosolygott. Ha nem... eltávolította a követ, és egy másikkal próbálkozott. A látvány szemnek, szívnek egyaránt megnyugtató. Annyira hozzászokott elismerő pillantásainkhoz, hogy ami még nem fordult elő, meghívott vacsorára. Kit már korábban elfogadta Amélia invitálását, én azonban illetlen sietséggel igent mondtam, majd nevetséges izgalom fogott el, amiért kettesben leszünk. Amikor megérkeztem, mindketten kissé sután viselkedtünk, de ő legalább hivatkozhatott a főzésre, és a segítségemet visszautasítva eltűnt a konyhában. Az alkalmat kihasználva szaglászni kezdtem a könyvei között. Nincs túl sok, de az ízlése kiváló. Dickens, Mark Twain, Balzac, Boswell, no meg a jó öreg Leigh Hunt. Ott van a Sir Roger de Coverley esszék, Anne Bronte összes regénye, Kíváncsi volnék, miért szerezte be ezeket. És arról írt életrajzom. Nem tudtam, hogy megvan nála, soha egy szóval sem említette, talán nem tetszett neki. Vacsora közben Jonathan Swiftről, a disznókról és a Nürnbergi perekről beszélgettünk. Nem van le ez kivételes széles érdeklődési körre, szerintem nagyon is. Könnyedén folyt a szó, de egyikünk sem evett sokat, noha pompás sóskalevest főzött, sokkal jobbat, mint én tudnék. Kávé után lesétáltunk az istállójába disznót nézni. A felnőtt disznók közelről se lesznek szebbek, de a kismalacok az más tészta. Az övéi tarkák, elevenek és furfangosak. Minden nap új alagutat fúrnak a sövény alatt, mintha meg akarnának szökni. Valójában csak szeretik nézni, ahogy Dosi feltölti az üreget. Láttad volna, hogy vigyorogtak, amikor közeledett a sövényhez? Dosi istálója patika tisztaságú. A szénáját is gyönyörűen rakja fel. Attól tartok, elragad a pátosz. Tovább megyek. Azt hiszem, szerelmes vagyok egy virágtermesztő, fafaragó, kőműves ács sertéstenyésztőbe, azaz, hogy tudom, hogy az vagyok. Holnapra talán mélységesen elkeserít a gondolat, hogy ő nem szeret viszont, sőt, talán éppenséggel rémi érdekli, de pillanatnyilag úszom az eufóriában. A fejemben meg a gyomromban egészen furcsa érzetek motoznak. Pénteken látjuk egymást. Folytasd csak bátran, és veregesd a vállad, amiért te jöttél rá, hogy szerelmes vagyok Dosiba. Most az egyszer megengedem, hogy önelégülten feszíts a jelenlétemben, de többé soha. Sok szerető csókkal, Juliet. Juliet sürgönye Sydneynek, 1946. szeptember 11. Teljesen letörtem. Ma délután láttam Szent Peterportban Dosit, amint Rémivel bőröndöt vásárolnak. Rémi belekarolt, a szájuk fülig ért. Nászútra készülnek? Mekkora bolond vagyok? Mindenről te tehetsz. Kétségbeesve, Juliet! Izola Pribbi nyomozói feljegyzései. Szigorúan bizalmas, halálom után is titkos. Vasárnap. Ezt az üres könyvet jó barátom Sydney Stark küldte. Tegnap érkezett postán. A borítóján aranyozott betűkkel a Pensées cím állt, de lekaparta, mivel a szó gondolatokat jelent franciául, én pedig csak tényeket fogok beleírni. Tényeket, amelyeket éles szemmel és füllel fogok összegyűjtögetni. Kezdetben nem várok el magamtól túl sokat, először csiszolnom kell a megfigyelő képességemet. Íme. Néhány mai megfigyelésem. Kit nagyon szeret Juliettel lenni. Ha Juliet a szobába lép, rögtön megnyugszik, és már nem vág pofákat az emberek háta mögött. Emellett a fülét is tudja mozgatni, Juliet érkezése előtt ez nem ment neki. Barátom Sydney hamarosan megjön, hogy elolvassa Oscar Wilde leveleit, de ezúttal Julietnél fog lakni, mert Juliet kitakarította Elizabeth tárolószobáját, és egy ágyat is felállított benne. Láttam Daphne posztot, amint nagy gödröt ás Fair sziklája alatt. Ezt mindig holdfogyatkozáskor végzi. Szerintem egyesült erővel vehetnénk neki egy ezüst teáskannát, hogy éjjelente oda-haza maradhasson. Hétfő. Taylornénak kiütés van a karján. Kitől? Mitől? Paradicsomtól? Vagy a férjétől? Utána nézni. Kedd. Ma nem történt semmi érdemleges. Szerda. Ma se. Csütörtök. Ma eljött hozzám Rémi. Mindig nekem adja a bélyegeket a franciaországi leveleiről. Sokkal színesebbek, mint az angolok, ezért beragasztom őket. Kapott egy barna borítékot egy kis nyitott ablakkal, a francia kormánytól jött. Ez már a negyedik. Mit akarhatnak tőle kideríteni? Ma figyelni kezdtem valamit a piacon, Sales bódéja mögött, de amikor megláttak, abba hagyták. Se baj. Szombaton lesz Eben tengerparti piknikje, ott majd biztosan lesz mit megfigyelni. Nézegettem egy festőkről szóló könyvet, hogy hogyan tervezik meg a képeiket. Ha mondjuk egy narancsra akarnak koncentrálni, tévedés azt hinni, hogy közvetlenül a narancsot szemlélik, eszükben sincs. Helyette inkább a mellette található banánt figyelik, vagyis becsapják a szemüket. Az is lehet, hogy alulról a lábuk közül nézik. A lényeg, hogy újszerűen szemléljék a tárgyat. Ezt nevezik a perspektíva megtalálásának. Nos, én is kipróbálok egy ilyen újszerű szemléletet. Nem a lábam közül fogok felfelé pislogni, de nem is meredek mindenre egyenesen és közvetlenül. Ha félig leengedem a szemhéjamat, senki se látja, hogyan mozog a szemem. Gyakorolni. Péntek. Működik. Nagyon hatásos, ha senkire sem nézek egyenesen. Ma Dószi, Juliet, Rémi és Kit társaságában kimentünk Dószi kocsiján a reptérre, a kedves Sydney elé. A következőket figyeltem meg. Juliet magához szorította, ő pedig úgy forgatta meg, mint testvér a testvért. Örült annak is, hogy megismerkedhetett Rémivel, és láttam, hogy oldalról figyeli, mintha tőlem leste volna el. Dószi kezet rázott Sydneyvel, de amikor Juliet házához értünk, nem jött be, hogy megkóstolja az almatortát. Középen kissé besüppett, de az íze finom volt. Lefekvés előtt be kellett csöpögtetnem a szemembe, a folytonos oldalvást nézés kifárasztja. A személyem is fáj, amiért félig csukva kell tartanom. Szombat. Rémi, Kit és Juliet velem jött a tengerpartra, hogy az esti piknikhez tűzifát gyűjtsünk. Amelia is kijött élvezni a napsütést. Pihentebbnek látszik, aminek nagyon örülök. Dószi, Sydney és Ellie együtt cipelték ebben nagy vasüstjét. Dószi nagyon kedves és udvarias Sydneyvel, Sydney pedig nagyon iparkodik, hogy barátságos legyen Dószihoz, de közben mintha csodálkozva figyelné, mi lehet az oka. Rémi abba hagyta a fagyűjtést, és oda ment Ebenhez. Eben pedig megsimogatta a vállát. Ugyan miért? Eben sose volt a ciróka marókás. Beszélgettek is egy ideig, de sajna halló távolom kívül. Amikor pedig eljött az ebédidő, Eli meg még lent maradt gazdátlan holmi gyűjtögetni, Juliet és Sydney pedig kétfelől kézen fogták Kitet, és felkapaszkodtak a sziklák közti sétaúton. Közben azt szavalták, baj, jobb, mennek a majmok. Dószi utánuk nézett, de nem csatlakozott hozzájuk, hanem lement a vízhez, és csak állt ott, és bámulta a tenger. Hirtelen ráeszméltem, milyen elhagyatottnak látszik. Talán mert mindig magányos volt, de eddig nem bánta, most meg igen. De miért épp most? Szombat éjjel. Este valóban felfedeztem valami fontosat, és a drága Miss Marple-hoz hasonlóan nekem is eszerint kell cselekednem. Hűvöskés este volt, és az ég nem volt jó hangulatban, de ezt senki se bánta. Zakókba és kardigánokba bugyoláltuk magunkat, homárt ettünk, és nagyokat nevettünk Bookeren, aki egy sziklára állva szónokolt, mintha ő volna az a régi római, akiért úgy oda van. Aggódom miatta, már ráférne egy új könyv. Az lesz a legjobb, ha egy Jane Austent kölcsön adok neki. Ott ültem Sydney, Kit, Juliet és Amelia társaságában a tábortűznél. Ágakkal piszkáltuk a parazsat, amikor Dószi és Rémi közeledett a homáros fazékhoz. Rémi súgott valamit Ebennek, aki mosolygott, majd felemelte a nagy kanalat, és megkongatta az üstöt. Figyelem, bömbölte, fontos mondani valóm van. Mindenki elcsendesedett, de Juliet olyan hevesen szívta be a levegőt, hogy meghallottam. És nem is fújta ki, és egész testében megmerevedett, mi baja lehet? Annyira aggódtam miatta, hiszen egyszer engem is így kapott el a vakbelem, és emiatt elmulasztottam Ebben első szavait. Így hát ez a mai összejövetel Rémi búcsúestje. Jövő kedden elhagy bennünket, és új otthonába, Párizsba utazik, ahol néhány barátnőjével lakást vesznek ki. Raoul Guillemot-nál, a híres cukrásznál lesz tanuló, de megígérte, hogy visszajön majd Kelsey-re, ahol nálam és Ellie-nél lesz a második otthona. Így hát valamennyien örülhetünk a szerencséjének. Micsoda éjjenzés tört ki! Mind oda gyűltünk Rémi köré, és gratuláltunk neki. Mind, kivéve Juliettet. Belőle süvítve szakadt ki a levegő, és hátra hanyatlott a homokba, mint egy megcsákjázott hal. Körülnéztem, mert úgy éreztem, most Dawsit kellene megfigyelnem. Ő nem sündörgött Rémi körül, de nagyon-nagyon szomorúnak látszott, és ekkor rájöttem. Értettem már mindent. Dawson nem akarja, hogy Rémi elutazzon, és fél, hogy nem jön vissza többé. Szerelmes Rémibe, de amilyen félénk és tartózkodó, nem merte neki bevallani. Na hát, én nem vagyok ilyen félénk. Felhívhatnám Rémi figyelmét Dawson érzelmeire, ő pedig, nem hiába francia, tudná, mit tegyen. Értésére adná Dawsonnak, hogy érzelmei viszonzásra találnak, és akkor összeházasodnának, és Réminek nem kéne Párizsba visszautaznia és ott élnie. Micsoda áldás, hogy nincs fantáziám, és úgy látom a dolgokat, ahogy vannak. Sidney Juliethez lépett, és megbökte a lábával. Jobban vagy? Kérdezte. Juliet pedig igennel felelt, így hát már nem aggódtam miatta. Sidney oda vezette Rémihez, hogy megmutathassa, neki is van modora. Kit az ölemben aludt, ezért én ott maradtam a tűznél, és elmélyülten gondolkodtam. Rémi, mint a legtöbb francia nő, gyakorlatiasan gondolkodik. Mielőtt csak úgy Hübele Balázs módjára felborítaná terveit, először meg akarna győződni Dawson érzelmeiről, és a bizonyítékot nekem kellene megtalálnom. Valamivel később, amikor kinyitották a bort, és egymás után hangzottak el a tósztok, oda mentem Dawsonhoz, és így szóltam hozzá, Dawes, észrevettem, hogy piszkos a konyhapadlót, nagyon szívesen felsikálom neked, hétfő megfelel? Kissé meghökkent, de azért igent mondott. Tekintsd korai Jézuskának, mondtam, úgyhogy eszedbe ne jusson fizetni, csak hagyd nyitva az ajtót. Így hát, ezt is elintéztem, és elköszöntem a többiektől. Vasárnap. Kidolgoztam a terveimet holnapra, kissé ideges vagyok. Felsöpröm és felsikálom Dawson házát, és közben nyitva tartom a szemem, bizonyítékot kell találnom Rémi iránti szerelmére. Megtenni egy összegyűrt és a szemétkosárba hajtott vers is óda Rémihez, vagy egy bevásárló lista, amit Rémi nevével firkált össze. A bizonyítéknak jól látható helyen kell, vagy legalábbis kellene lennie. Miss Marple sem kotorászott soha, és zárakat sem tört fel, nekem pedig ebben is követnem kell őt. És ha bizonyítani tudom Rémi iránti érzelmeit, Rémi kedreggel nem fog felszállni a repülőre. Tudni fogja, mi a teendő, és akkor Dawson végre boldog lesz. Hétfő. Reggeltől estig. Súlyos baklövés, örömteli este. Túl korán ébredtem, és a csirkéimmel kellett bíbelődnöm, amíg el nem jött az idő, amikor Dawson dolgozni megy a nagyházba. Aztán átvágtam a portája felé, de útközben ellenőriztem a fákat, nem véstek-e szíveket a kérkükbe, de sehol semmi. Dawson távollétében a hátsó ajtón mentem be, felmosóval, vödörrel, rongyokkal felszerelkezve. Két órán keresztül söpörtem, sikáltam, vixeltem, portöröltem, és nem találtam semmit. Ekkor eszembe jutottak a könyvek a könyvespolcán. Hozzáláttam, hogy egyenként kiverjem a belőlük a port, de semmilyen cédula nem esett ki. Lassan már végeztem velük, amikor egyszer csak megláttam azt a kis piros könyvet Charles Lamb életéről. Ez meg mit keres itt? Magam láttam, amint beteszi a kincses ládikóba, amelyet Eli a születésnapjára faragott. De ha a piros könyv itt van a polcon, akkor mi van a ládikóban? És egyáltalán hol van? Végig tapogattam a falakat, semmilyen tompa kongó hang nem hallatszott, benyúltam a liszt tartójába, csak liszt és semmi más. Lehetséges, hogy a pajtában őrzi, ahol összerágnák a patkányok, kizárt dolog. Mit nem néztem még meg? Az ágyát, meg hogy mi van alatta. Futottam a hálószobába, kotoráztam az ágy alatt, és kihúztam a kincses ládikót. Benéztem a fedele alá, de mert semmi feltűnőt nem láttam, kénytelen voltam az egészet az ágyra borítani, most is teljes fiaskó. Semmilyen levél Rémitől, semmilyen fénykép, még csak az elfújta a szél letépett mozijegyei sem, pedig tudom, hogy azt együtt látták. Vajon mit művelt velük ez a Dawson? Nem volt R monogramos zsebkendő sem, bár egy másik zsebkendőt azt találtam, J betű volt belehímezve, és érződött rajta Juliet parfümje. Dossi nyilván elfelejtette visszaadni. Volt a dobozban egyéb is, de Rémihez semminek nem volt köze. Mindent visszatettem a ládikóba, és rendbeszedtem az ágyat. Misszióm kudarcot vallott. Rémi holnap felszáll arra a gépre, Dossi továbbra is magányos marad. Sajgott a szívem. Összeszedtem a felmosót, a rongyokat, meg a vödröt. Hazafelé batyogva megláttam Améliát és Kitet. Madarakat mentek figyelni. Hívtak engem is, de tudtam, hogy még a madárfügy se derítene fel. Inkább számítottam Julietre. Az ő társaságában majdnem mindig felvidulok. Nem maradnék soká, nehogy zavarjam az írásban, de talán behívhatna egy csésze kávéra. Sidney ma reggel elutazott, vagyis könnyen lehet, hogy Juliet is egyedül érzi magát. Megszaporáztam a lépteimet. Juliet otthon volt. Az írományai szanaszét hevertek az asztalán, de amúgy nem csinált semmit, csak ült az ablaknál, és kifele bámult. Izola, kiáltotta, éppen amikor társaságra vágytam. Ahogy feltápászkodott, meglátta a rongyokat meg a vödröt. Takarítani jöttél, még csak az hiányzik, inkább ígyunk meg együtt egy kávét. Ekkor azonban alaposabban megnézett magának, és már is megkérdezte. Mi baj van? Rosszul érzed magad? Ülj le gyorsan! Megviselt lelkemnek azonban túl sok volt ennyi kedvesség, és nem is tagadom. Elbögtem magam. Nem, nem, semmi bajom, csak éppen elszúrtam a missziómat, és Dossi továbbra is boldogtalan lesz. Juliet a díványhoz vezetett, és a kezemet simogatta. Ha sírok, mindjárt csuklani kezdek, mire Juliet hozott egy pohár vizet a tuti biztos gyógymódjához. Az ember a két hüvelykujja közé szorítja az orrát, a két mutató ujjával bedugja a fülét, és egy szolgálatkész személy egy húzamban leönt a torkán egy pohár vizet. Ha fulladozni kezd, az ember dobog a lábával, a segítő személy pedig leteszi a poharat. Nincs olyan, hogy ez be ne válna. Valóságos csoda. És most mondd el nekem, mi volt az a misszió, és miért gondolod, hogy elszúrtad? Erre aztán elmondtam neki mindent, mármint, hogy Dossi szerelmes Rémibe, és azért takarítottam ki nála, hogy bizonyítékot keressek. Ha találtam volna, megmondhatnám Réminek, hogy Dossi szeretés, akkor Rémi itt maradna, sőt, talán még ő vallana elsőnek szerelmet, hogy a dolog sínre kerüljön. Mert tudod, Juliet, ez a Dossi olyan nagyon félénk. Mindig is az volt. Szerintem még soha senki nem volt belé szerelmes, és ő se másba, ezért aztán nem tudja, mit kell ilyenkor tenni. Jellemző volna rá, hogy eldugja az emléktárgyakat, és egy szót se szóljon. Jaj, olyan nagyon sajnálom szegényt. Sok férfi egyáltalán nem őrizget emléktárgyakat, mondta erre Juliet. Nem is tartanak igényt rájuk, és nem szükségszerű, hogy ez bármit is jelentsen. Tulajdonképpen mi a csodát kerestél? Bizonyítékot, ahogy Miss Marple, de sehol semmi, még egy árva fénykép se Rémiről. Rengeteg kép van rólad és Kitről, és néhány, amint csak te látszol. Az egyiken abban a csipkefüggönybe vagy csavarva, tudod, amikor halott mennyasszont játszottál. Megtartotta az összes leveledet is, azzal a kék hajszalaggal összekötve, amiről azt hitted elveszett. Tudom, hogy írt Réminek abba az otthonba, nem is egyszer, és Rémi nyilván válaszolt, de nem. Rémitől egyetlen levelet se találtam, még egy zsebkendőt se. Igaz is, a tiéd viszont valahogy hozzákerült. Kérd csak vissza, olyan kis helyes. Juliet ekkor felállt, odament az íróasztalához, egy ideig csak áldogált, aztán felemelte azt a kristály izét, amiben latinul az van bevésve, hogy carpe diem, vagy ilyesmi, ezt nézegette egy darabig. Használd ki a pillanatot, mondta. Ugye, Izola? Tanulságos gondolat. Ahogy vesszük, mondtam, ha az ember hallgat egy darab kőre. És ekkor Juliet nagy meglepetés szerzett. Megpördült, és rám nézett azzal a különös széles mosolyával, amelynek láttán annak idején rögtön megszerettem. És hol van Dossi? Ugye már odafent a nagyházban. Bólintottam, ő pedig kirontott az ajtón, és felrohant a nagyházhoz vezető ösvényen. Remek teremtés. Most ma jól beolvas Dossinak, amiért elsumákolta, mit érez Rémi iránt. Miss Marple soha nem szalad, csak lassan lépd el a másik után, ahogy egy ilyen idős hölgyhöz illik. Ebben is követtem a példáját, mire odaértem, Juliet már benn volt a házban. Lábújhegyen mentem fel a teraszra, és a könyvtár melletti falhoz simultam. A nagy üvegajtók nyitva voltak. Hallottam, amint Juliet benyit a könyvtárba. Jó reggelt az uraknak, mondta. Felismertem a többiek hangját. Teddy Hackwick volt az, a köműves, meg Chester az asztalos. Jó reggelt, kisasszony! Dossi pedig azt mondta, hello, Juliet! A nagy létre a legelső fokán áll, de erre csak akkor jöttem rá, amikor nagy zajt csapva lemászott róla. Juliet azt mondta, szeretne négy szem közt váltani néhány szót Dossival, ha az urak engedélyeznek pár percet. Hogyne, mondták azok, és kimentek. Dossi pedig azt kérdezte, csak nincs valami baj, Juliet? Kit jól van? Kit remekül van? Rólam van szó. Kérdezni szeretnék valamit. Hűha, gondoltam, most majd megmondja neki, hogy ne legyen anyámasszony katonája. Mondd csak meg, hogy kösse fel a gatyáját, és azonnal kérje meg Rémi kezét. Juliet azonban valami egészen mást mondott. Nem akarnál feleségül venni?
Azt hittem, ott halok meg áltó helyemben.
Csend volt. Tökéletes csend. És így teltek a másodpercek. Egyetlen szó, egyetlen hang nélkül. De Juliet végül zavartalanul, nyugodt hangon folytatta, miközben én csak kapkodtam levegő után. Szerelmes vagyok beléd. Így hát gondoltam, csak megkérdezem. És ekkor Dossi, az a drága szelíd Dossi elkáromkodta magát, vagyis hiába vette szájára az úr nevét. Az Isten itt neki, hogy ne akarnálak, süvöltötte, és nagy csörömpölés közepette leszállt a létráról, de úgy, hogy csak a sarka érintette a fokokat, így aztán sikerült kificamítani a bokáját. Én ragaszkodtam az illendőséghez, így hát bármekkora volt a kísértés, nem néztem be a szobába, vártam, de odabenn ismét csend lett, ezért aztán hazajöttem gondolkodni. Mi értelme volt edzeni a szememet, ha hibás a látásom? Mindent félreértettem. Mindent az ég adta világon. A végén minden szerencsésen alakult, de ebben nekem semmi részem. Nem vagyok második Miss Marple. Nem látok bele az emberi lélek bugyraiba. Szomorú. De jobb, ha már is elismerem. Sir William azt mesélte, Angliában motorkerékpár versenyeket is rendeznek. Ezüst kupákat osztogatnak gyorsaságért, határozott vezetésért, és azért, hogyha a versenyző nem esik le a gépéről. Erre kéne edzenem. A motor már megvan? Csak bukós isak kellene, meg talán motoros szemüveg. De egyelőre meghívom Kitet vacsorára. Aludjon is nálam, hogy Juliet és Dossi kedvükre bóklázhassanak a bokrok közt, úgy, mint Darcy és Elizabeth Bennet. Juliet Sidneynek, 1946. szeptember 17. Kedves Sidney, borzasztóan sajnállak, amiért sarkon kell fordulnod, és újra át kell repülnöd a csatornát, de ragaszkodom hozzá, hogy megjelenj az esküvőmön. Lefoglaltam a napot és az éjszakát is. Hajlandó lennél rá, hogy szombaton Amélia hátsó kertjében örömapaként átadja vőlegénynek. Ebben lesz a násznagy, Izola a koszorús lány, már varja is magának az alkalmi ruhát, és Kit szórja a rózsaszirmokat. Igaz is, a vőlegény Dossi lesz. Csodálkozol? Te talán nem, de én annál inkább. Mostanság állandó csodálkozásban leledzem. Ha összeszámlálom, tulajdonképpen csak egy teljes napig voltam eljegyzett arra, de úgy tűnik, mintha egész életem ebben az utolsó 24 órában kapott volna értelmet. Gondolj csak el! Akár az örökké valóságig is epekedhettünk volna egymásért, és játszhattuk volna a gyanútlant. A méltóságunkhoz való rögeszmés ragaszkodás az egész életünket tönkretehette volna. Hogy nem illik ilyen gyorsan összeházasodni? De én nem akarok várni. Azt akarom, hogy már is elkezdődjön. Egész életemben azt hittem, hogy ha a hős és a hősnő eljegyzi egymást, vége a történetnek. Elvégre, ami jó Jane Austennek, az a többi embernek is megfelelhet, de ez hazugság. A történet csak a kezdetet mutatja be, és utána minden egyes nap tovább szövi a cselekményt. Lehet, hogy a következő művem egy boldog házaspárról fog szólni, és bemutatja, mi mindent tudnak meg egymásról az idők folyamán. Érzed, milyen jótékony hatással van az eljegyzés a stílusomra? Dossi most jött le a nagyházból, és azt akarja, hogy vele foglalkozzam. Sokat emlegetett félénksége maradéktalanul felszívódott. Talán csak fortélyos csel volt, hogy rokon szenvet ébresszen bennem. Szeretettel ölel, Juliet. Utóirat. Ma St. Peter Portban Adelaide Edisonba botlottam. Sajátos módon gratulált. Hallom, hogy maga és az a disznópásztor törvényesíteni akarják a kapcsolatukat. Áldassék az Úr! Vége.